Kezdődik a Híradó vasárnap este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Kevesebbet kell fizetni a kártyás vásárlások után januártól, emiatt többen fizethetnek kártyával. 71 éve kezdődött a Doni katasztrófa. Országszerte és a határon túl is több helyen emlékeztek az áldozatokra. Nyakunkon az influenza, néhány héten belül törhet ki a járvány Magyarországon, Nyugat-Európában már tombol. Frontális ütközések, cserbenhagyás, gyalogos gázolás, három halálos közúti baleset is történt a hétvégén. A bankkártyás fizetés elterjedését segítheti, és akár az árak csökkenéséhez is vezethet az úgynevezett bankközi jutalék maximalizálása. Ez az a díj, amelyet a kereskedőktől szednek be a pénzintézetek a bankkártyák használata után. Január óta ez betéti kártyás vásárlásnál legfeljebb 0,2, hitelkártyásnál pedig 3% lehet. Vannak azonban olyan bankok, amelyek az így kieső bevételt várhatóan más költségeik emelésével ellensúlyozzák.
10 000 bankkártyás terminált üzemeltet boltjaiban a legnagyobb magyar tulajdonú élelmiszerlánc. Ezek használata után fizetniük kell a bankoknak. A költségek egyik eleme az úgynevezett interchange díj, azaz a bankközi jutalék. Ennek maximuma eddig nem volt szabályozva. Januártól azonban egy Európai Uniós irányelvnek megfelelően betéti kártyás vásárlásnál legfeljebb 0,2, hitelkártyásnál pedig 0,3% lehet. 10 000 forintos összeg esetében ez 20, illetve 30 forintot jelent. A cég már tárgyalásokat kezdett a pénzintézetekkel, hogy a változás miatt csökkentsék a díjaikat.
A célunk az, hogy ebben is előreléphessünk, és a díjak mérséklődhessenek, amely egyértelműen áttételesen azt eredményezheti, hogy a költségeink csökkenésével a fogyasztói árainkat is tudjuk majd mérsékelni.
Becslések szerint a díjcsökkentés évi 6 milliárd forintos bevétel kiesést okozhat a bankoknak. Egy bankkártyákkal foglalkozó internetes oldal szerint ezért elképzelhető, hogy a pénzintézetek más költségeik, például az éves kártyadíj emelésével kompenzálják majd a veszteségüket.
Eddig úgy látjuk, hogy 2 bank lépett ez ügyben, kifejezetten ezzel a bankközi jutalék változással indokolták a díjemeléseket, és egy markáns, körülbelül 1500-1800 forintos éves díjú kártyáról körülbelül a 3300-3600 forintos éves díjra, körülbelül 3-4 000 forintos kártyáról akár 6 000 forint fölötti éves díjra változtak a díjtételek.
Hasonló díjemelés az ingyenes készpénzfelvétel bevezetése miatt azonban nem lehetséges. A törvény szerint ugyanis a pénzintézetek az ebből adódó költségeiket nem háríthatják át az ügyfelekre. A jogtalanul díjakat emelő bankokat a Magyar Nemzeti Bank akár 2 milliárd forintra is megbüntetheti, és el is tilthatja a pénzügyi tevékenységtől. Összesen 164 szervezetnél vizsgálják, hogy emeltek-e a díjaikon, és ha igen, mivel indokolták azt.
Valóban volt olyan gazdasági ok, vagy gazdasági megalapozó indok, ami alapján ez történt, és hogyha kiderül, hogy nem volt ilyen, és valójában ténylegesen az ingyenes készpénzfelvétel ennek a magyarázata, akkor nyílik lehetősége egy banknak természetesen, hogy szankciót hozzon.
Aki februártól igénybe akarja venni a havi 2 ingyenes készpénzfelvételt, annak alig több mint egy hete maradt, hogy jelezze ezt a bankjánál. A nyilatkozatokat január 20-áig kell eljuttatni a pénzintézetekhez, személyesen vagy az internetbankon keresztül.
A rezsicsökkentés és a jogszabályváltozások miatt egyre többen vizsgáltatják át a kéményeiket. Aki viszont 2 alkalommal sem engedi be a kéményseprőket, annak magának kell megrendelnie a szolgáltatást. Ha ezt is elmulasztja, 30 000 forintos bírságra is számíthat. Januártól a fővárosban már ingyen kérhető SMS vagy e-mail értesítés arról, hogy mikor érkezik a kéményseprő.
Kedi csókolom, jöttem volna az éves kémény ellenőrzést elvégezni.
A Veres családnál évente 2-szer kötelező átnézetni a kéményt, mert fával fűtenek. Így valamivel többet fizetnek a szolgáltatásért, mint azok, akik gázt használnak. De az idős asszony azt mondja, erre nem sajnálja a pénzt.
Nem csak a kéményt, a gáztűzhelyeket is ellenőriztetni szoktam. Akkor vagyok nyugodt, hogyha a szakember jónak látja.
Van hajlandóság, meg van jogkövető magatartás az emberekben.
Egyre kevesebben vannak olyanok, akik nem engedik be a kéményseprőket, ezt mondja a budapesti kéményseprőipari cég szóvivője. Míg korábban a kémények 22%-át nem tudták átvizsgálni, addig tavaly 9% alá csökkent ez az arány. Ez annak köszönhető, hogy a rezsicsökkentés miatt alacsonyabbak lettek az árak, a szolgáltatók módosítottak a munkaszervezésen és az értesítési rendszeren, illetve változott a jogszabály is.
Ha nem találjuk otthon a ingatlan tulajdonost, akkor egy 30 napon belüli második időpontot adunk meg, illetve ha akkor sem találjuk otthon, az ingatlan tulajdonosnak 30 napon belül meg kell rendelni a közszolgáltatást pótlólag.
Ennek pedig a fővárosban plusz költségei is vannak. A leggyakoribb kéménytípus az egyedi gázkémény. Ennek átvizsgálási díja 1270 forint, amit utólagos megrendelés esetén még egyszer ekkora pótdíj is terhel. A 30 napos határidő elmulasztása után pedig 2000 forintos kiszállási díjjal is számolni kell. Ha valaki egyáltalán nem hajlandó a szolgáltatást igénybe venni, akkor akár 30 ezer forintos bírságra is számíthat. Így összesen csaknem 35 ezer forintot kell fizetni.
Kötelező a közszolgáltatást igénybe venni, és a kéményseprőipari közszolgáltatóval meg kell egyezni egy új időpontban. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a legvégső lépésben van szükség arra, hogy egy határozat keretében tűzvédelmi bírsággal sújtsa a használót, vagy pedig a tulajdonost, aminek az összege 5 és 30 ezer forint között van.
Mivel nem a büntetés a cél, hanem az, hogy minél több kémény átvizsgált legyen, ezért idéntől a fővárosban már ingyenes SMS, illetve e-mail értesítés is kérhet arról, hogy mikor érkezik az adott ingatlanhoz a kéményseprő. A híradót Kovács Kata tudósította.
Ma is titokban tárgyaltak az ellenzéki összefogásban résztvevő pártok vezetői, Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc az együttműködés feltételeiről, többek között a 106 egyéni körzet újraosztásáról, a közös lista összetételéről egyeztethettek. Az MSZP elnöke internetes naplójában azt írta, a részletek kidolgozásához még szükség lesz néhány napra.
Folyik.
Ennyit mondott vasárnap a baloldali egyeztetésekről Gurnándor. A szocialista politikus, az MSZP egyik alelnöke az elmúlt napokban titokban zajló szűkkörű tárgyalásain azonban még ő sem vett részt. Eddig az övé volt a negyedik hely az MSZP listáján, a heti válasz pénteki információi szerint a közös lista negyedik helyét azonban egy PMS politikus kapja meg. Gurnándor egyelőre nem tudja, hogy ő hová csúszik vissza.
Jelen pillanatban szűkörű tárgyalások zajlanak, és lesz olyan fázis a valószínűsített, amikor újra részt fogok venni benne.
Az MSZP, az Együtt, PM és a DK vezetői szombaton egy fővárosi családi házban tárgyaltak az új baloldali megállapodásról. Úgy tudjuk, Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc is ott voltak. A néhány fő zárt körű megbeszélésen többek között a 106 egyéni körzet újraelosztásáról, a közös lista összetételéről volt szó, és fontos kérdés az is, hogy milyen szerepet kaphat Gyurcsány Ferenc az összefogásban. A DK alelnöke Molnár Csaba a találkozóról távozóban szombaton azt mondta, jól haladnak a tárgyalások, de Gyurcsány Ferencről nem akart nyilatkozni.
Gyurcsány Ferenc szerepéről, szerepvállalásáról volt szó?
Az Index szerint a tárgyalások vasárnap is folytatódtak, ám hivatalosan egyik párt sem árult el további részleteket. Mesterházy Attila szokásos vasárnapi írásában úgy fogalmaz, meg fogunk állapodni, de minden részlet kidolgozásához még szükség lesz néhány napra. Az MSZP elnöke külön megemlítette, hogy pártja nagyra értékeli Bajnai Gordont, amiért visszalépett a miniszterelnök jelöltségtől az együttműködés reményében. Külön kiemeli a demokratikus koalíció politikusait, tagjait, aktivistáit és támogatóit, akiknek szerinte helyük van az összefogásban. Gyurcsány Ferenc nevét és az ő lehetséges szerepét az összefogással kapcsolatban azonban nem említi. Az elmúlt napok történései alapján úgy tűnhet, hogy a színfalak mögül Gyurcsány Ferenc irányítja a baloldalon zajló eseményeket. Mesterházy Attila és Bajnai Gordon augusztusban abban állapodott meg, hogy nem állítanak közös listát, csak közös jelöltek lesznek, és baloldali miniszterelnök jelöltet sem neveztek meg. Nem sokkal később kizárták, hogy a demokratikus koalíció is csatlakozzon a szövetséghez. Gyurcsány Ferenc azonban szeptemberben harcot indította az MSZP és az Együtt, PM közötti megállapodás ellen.
Továbbra is az átfogó közös miniszterelnök jelölttel, közös pártlistával és közös egyéni jelölttel elinduló széleskörű összefogást tartalmaz.
A volt miniszterelnök az október 23-ai közös ünneplést is felhasználta arra, hogy az összefogásra vegye rá, ahogyan fogalmazott, kollégáit.
Mert közös vezető kell az ellenzéknek. Nem kettő, nem három, nem nyolc.
Januárig hivatalos három párti tárgyalások nem voltak, Sajtóhírek szerint azonban az ünnepek alatt zárt körben egyeztettek egymással a baloldali pártok vezetői. Ezek után szerdán döntött úgy Bajnai Gordon és Mesterházi Attila, hogy közös listát állítanak, közös miniszterelnök jelöltel, és csatlakozhat hozzájuk a demokratikus koalíció is. Jelenleg úgy tűnik, teljesült mindaz, amit Gyurcsány Ferenc hónapokkal ezelőtt eltervezett.
Ez igazából egy bohózat.
Kósa Lajos a Hír TV P8 című műsorában azt mondta, a baloldali összefogás tagjait kizárólag Orbán Viktor és a Fidesz gyűlölete fogja össze. A Fidesz ügyvezető alelnöke emlékeztetett, a tárgyaló asztalnál most ülők korábban még egymás személyét sem tudták elfogadni.
Hibbant milliárdosnak titulálták a Gyurcsány Ferencet. A Gyurcsány is mindenféle rosszat elmondott, mind Bajnairól, mind Mesterháziról, most meg összeállnak, hogy ez ebből együttműködés. Most arról nem beszélve, hogy a programjaikat meg egy kölcsönösen cáfolták, hogy ezzel nem értenek egyet, azzal nem értenek egyet. Ebből nem lehet, nem egy háztartásra lehet így vezetni, nem egy országot.
Kósa Lajos úgy látja, az összefogásnak nem lesz olyan hatása, hogy összefogja a baloldali tábort, mert szerinte amennyi szavazót hoz, annyit visz is Gyurcsány Ferenc pártja.
Aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz nő tagozata, hogy megvédjék a GYED extrát, közölte Pelcné Gál Ildikó. A tagozat elnöke szerint erre a Szocialista Párt nő tagozatát vezető Gurmai Zitának a GYED extra megszüntetéséről szóló nyilatkozata miatt van szükség. Bár Gurmai Zita később cáfolta, hogy kormányon eltörölnék a GYED extrát, Pelcné Gál Ildikó úgy fogalmazott, egy ilyen gyakorlott politikus, mint az MSZP-s EP képviselő véletlenül nem mond ilyet. A Fidesz nő tagozatának elnöke szerint a szocialista kormányok elárulták az anyákat és a nőket, elvették a családi adókedvezményt, csökkentették a gyest 3-ról 2 évre.
Sajnos ez folytatódik, és a szocialisták, a minapi egyeztetések is ezt mutatják, meg azt, hogy folytatódik is ez az egyeztetés, egyértelműen Gyurcsány Ferencnek szeretnének megfelelni. A titkos alkudozásnak még nincs vége, de az már egyértelműen látszik, hogy az anyák és a családok lennének ennek a vesztesei.
Gurmai Zita közben felajánlotta, hogy ő is szívesen aláírja az ívet, úgy fogalmazott, ha kell elsőként is. Az MSZP-s európai parlamenti képviselő szerint a Fidesz egy félremondására akar kampányt építeni. Az MSZP szerint kevesebb munkavállaló kevesebbet érő pénzért és többet dolgozik ma, mint a kormányváltás előtt. Gúr Nándor azt mondja, a kormány sokaknak keveset sem, keveseknek pedig sokat ad. Az MSZP alelnöke szerint a Fidesz kormány 4 éve alatt nem lett kevesebb az adóteher, sőt rengeteg új adót vetettek ki, miközben több ellátást is szűkítettek.
Akár az oktatásban, akár az egészségügyben. 100 milliárd forintos nagyságrendben, hol egy, hol kettő, hol több. 100 milliárd forintos nagyságrendű kiürítéseket tettek, csökkentéseket tettek. Ennek elszenvedői legkivált kép azok, akik nem tehetősek. Akiknek nincs a zsebében annyi saját forrás, hogy saját maguk, csak és saját maguk tudjanak gondoskodni az egészségügyi állapotuk megőrzéséről, vagy épp a gyermekeik taníttatásáról.
22 éves csúcson van a foglalkoztatás, és a családok terhei csökkennek, reagált a Fidesz Gúr Nándor szavaira. A párt közleménye szerint az eddigi adócsökkentéseknek, az alacsony adókulcsnak és a családi adókedvezménynek köszönhetően ma 600 milliárd forinttal több marad a munkavállalók zsebében, mint 2010 előtt, a minimálbér pedig meghaladja a 100 ezer forintot. Magyarország büszke lehet mérnökeire, informatikusaira és fizikusaira, jelentette ki a miniszterelnök Svájcban. Orbán Viktor Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével látogatott el az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet a CERN genfi központjába. A kormányfő találkozott a központban dolgozó több mint 60 magyar szakemberrel, doktorandusszal és diákkal, akik a kutatásokban vesznek részt. A miniszterelnök elmondta, a szervezet vezetőjével folytatott tárgyaláson megerősítették hazánk és a CERN közötti szakmai pénzügyi együttműködést, valamint Magyarország, mint a szervezet tagja az idei költségvetésben 1,7 milliárd forintot biztosít a CERN-nek. A Keresztény Demokrata Néppárt alelnöke szerint a szocialista pártnak a tettek szintjén kellene bizonyítania elkötelezettségét az állampárti múlt feltárhatósága iránt. Rétvári Bence azt mondta, a KDNP elvárja, hogy az MSZP saját alapítványának magánlevéltára hajtsa végre a hatályos törvényeket, és adja át az elmúlt rendszer általa őrzött iratait a közlevéltáraknak. Ha ez nem történik meg, akkor Rétvári Bence szerint ez nyílt beismerése annak, hogy az MSZP-nek és politikusainak rejtegetni valójuk van az állampárti időszakkal kapcsolatban. A Kárpát-medencében több helyen ma emlékeztek meg a Málenki robot áldozatairól. 1945-ben több mint 100 000 embert hurcoltak el a szovjet csapatok a magyar lakta területekről. Legtöbbjüket csak azért, mert németes hangzású nevük volt. Az embertelen körülmények között végzett kényszermunkából több tízezren sohasem tértek haza.
Czír Mária 5 évet töltött kényszermunkána az egykori Szovjetunióban. Őt német származása miatt hurcolták el a párciumi csalánosból. Azt mondja, a legkegyetlenebb az volt, hogy a kényszermunkásoknak gyakran a saját testvéreik és barátaik sírját is meg kellett ásniuk.
Keserves volt, akkor a könyveseknél, akkor hol ide, hol oda kellett menni. Hideg volt, nagyon 40 fokos hidegben voltunk. Akkor kellett menni dolgozni, és hát sírtunk, hogy engedjenek haza, mert meg vagyunk.
A második világháború után több mint 130 000 embert hurcoltak el Magyarországról szovjet iparvidékekre, Málenki robotra. A kényszermunkások legalább egyharmada soha nem tért haza. Gyulán 22-en élnek még az egykori deportáltak közül. Kempf Mártonné azt mondja, sohasem felejtik el a velük történteket.
A honvágy, az éhség és a hidegtől szenvedtünk sokat, az nehéz volt mindig, és meg néha reménytelen volt már, hogy nem is tudunk hazajönni.
Csak Békés megyéből több mint 1500 embert, zömében német származásúakat vittek el évekre szovjet munkatáborokba. Az elhurcoltak tiszteletére a gyulaiak koszorút helyeztek el a begyűjtés egykori helyszínén.
Mindenható örök Isten!
Kismaroson gyász és hálaadó szentmisével emlékeztek az elhurcoltakra. Harag Péter, a körzet KDNP-s országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, a kényszermunkán tengődők nem feledkeztek meg arról, hogy egy közösség tagjaiként vannak ott, és nem csupán saját túlélésükért tettek.
Ez egy nagyszerű élmény innen nézve, hogy képesek voltak túllépni azokon a fájdalmakon, szenvedéseken, amiket megéltek, és a közösség tagjai a gyengébbek felé voltak képesek fordulni.
A kényszermunkára hurcoltak először a rendszerváltás után, 1992-ben kaptak kárpótlást a fogságban töltött évekért. A kormány tavaly arról döntött, hogy két lépésben, két év alatt megduplázza a kommunizmus áldozatainak utalt juttatások összegét.
Nem lehet újra tárgyalni az Európai Unión belüli szabad munkaerő áramlás alapelvét, közölte az Európai Parlament elnöke. Martin Schulz az Observer című baloldali brit lapnak azt mondta, egy ilyen jellegű szerződés módosításhoz az összes tagország egyhangú támogatása és ratifikálása lenne szükséges, valamint az Európai Parlamentben is el kellene fogadtatni. Itt azonban ez a kezdeményezés szinte biztosan elbukna. A brit kormánykoalíció és David Cameron brit miniszterelnök az utóbbi hetekben az unión belüli szabad munkaerő mozgás újraszabályozását sürgette, és a kabinet több szigorítást is elfogadott az uniós országokból érkező munkavállalókkal szemben. Nem csitul az erőszak a Közép-afrikai Köztársaságban, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 1000-en haltak meg a vallási villongásokban. A biztonságot külföldi katonák próbálják helyreállítani, akikhez hamarosan az Európai Uniós tagállamok közös katonai missziója is csatlakozik.
Fosztogató, erőszakos csoportok uralják Bangui utcáit, ahol több ezer francia és afrikai békefenntartó sem tud rendet tartani. A Közép-afrikai Köztársaság fővárosában tavaly március óta tart a káosz, amióta a muszlim lázadók megdöntötték a keresztény államfő uralmát. Akkor az új elnök feloszlatta a parlamentet, hatályon kívül helyezte az alkotmányt, ám a lázadókat nem tudta kordában tartani. A volt francia gyarmatállam 4,5 millió lakójának több mint fele katolikus vagy protestáns. Egyötöde muzulmán, a többiek törzsi vallásúak. A muzulmán lázadók elsősorban a keresztényeket tartották rettegésben, akik néhány hónappal ezelőtt saját fegyveres milíciákat hoztak létre. Az összecsapásokban azóta több mint 1000-en meghaltak, legalább 1 millió ember elmenekült otthonából. A szomszédos államok nyomására a muzulmán elnök pénteken lemondott és elhagyta az országot. Ám a kezdeti ünneplés után csak hamar elszabadultak az indulatok. A hónapok óta terrorizált keresztények most a muzulmánokon állnak bosszút, üzleteket és mecseteket fosztanak ki, autókat gyújtogatnak. Egy nap alatt legalább 9 embert öltek meg. Egy szemtanúra hivatkozva a Brit Telegraph azt írja, előfordult, hogy a vérengzés kannibalizmusig fajult. Készen állunk, hogy felvegyük a harcot a muszlimokkal. Megfizetünk nekik mindenért, amit velünk tettek, mondja ez a fiatalember. Olyan hely is akad, ahol az élet kezd visszatérni a régi kerékvágásba. Ezen a folyóparti piacon fél év után ismét kereskednek, amióta a keresztény fegyveresek ellenőrzik a környéket. A helyiek azt mondják, elegük van a vallási villongásból. Választásokat kell tartani, és akkor minden rendbe jöhet. Többé nem akarjuk, hogy lázadók vezessék az országot, abból csak baj van. Azelőtt békében éltünk, magyarázza ez a lány. Közben a szomszédos Csádból hazatért a feloszlatott törvényhozás vezetője, aki átmenetileg ellátja majd az államfői teendőket. A választásokat még idén megtartják, ám előbb a biztonságot kell helyreállítani. ENSZ felhatalmazással Franciaország 1600, az Afrika Unió több mint 4000 katonát vezényelt az országba, ahová az Európai Unió is indít katonai missziót. Ennek részleteiről január 20-án döntenek Brüsszelben.
Most vissza a megemlékezésekhez. 71 évvel ezelőtt ezen a napon, 1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban. Országszerte és a határon túl is több helyen megemlékeztek a Doni csaták áldozataira.
Ez a szerelvény, amilyen hát a zászlói ment a keleti frontra.
Smohai Ferenc fiatal honvédként végig fotózott, miközben bajtársaival a keleti frontra vitték. Azt mondja, a szovjetek harci állásáról semmilyen felvilágosítást nem kaptak.
Ez biztos, hogy várható a szovjet hadsereg támadása, de hogy mikor, meg hogy érint bennünket. Hát erről csak úgy beszélgettünk.
Román István hadnagyként volt ott Urivnál. A harcok előtt a helyszínen fotókat készített. A parancsnokság bunkeréről, a lövészárkokról és a dombtetőről, ahonnan az oroszok támadtak.
3:40-kor, mint a, hogy mondják azt, a ilyen regényekben szokták írni azt, hogy elszabadult a pokol. Valóban úgy volt. Az oroszok, a szovjetek mindenből lőttek.
Pákozdon a történelmi egyházak képviselői közösen imádkoztak, majd emléktüzet gyújtottak a II. Világháború magyar hőseinek tiszteletére.
A haditapasztalat nélküli hadsereg katonái hősi halált haltak az orosz fegyverektől, megfagytak a rettenetes orosz télben, évekig sínylődtek a fogolytáborokban, vagy testileg, lelkileg megroppanva vászoltak haza.
A Heves megyei Novajon minden negyedik családnak volt olyan tagja, aki harcolt a Donkanyarban. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő az itt tartott megemlékezésen a magyar hadtörténet legnagyobb kudarcának nevezte a Doni katasztrófát.
Gondoljunk ma azokra a családokra, akik hiába várták haza szerettüket. És gondoljunk azokra, akik szerencsések voltak, mert hazatértek. Az ő sorsuk példázza számunkra azt, hogy mindig van remény, és mindig van újrakezdés. Egy egyén, egy család és egy nemzet számára egyaránt.
Szentlőrincen a Jobbik emlékezett a Doni csaták áldozataira.
Az ott hősi halált halt testvéreink, magyar testvéreink emlékére gyújtunk ma gyertyát.
A veszteségek mértéke megosztja a történészeket. Korábban az volt a hivatalos álláspont, hogy megsemmisült a teljes II. Magyar hadsereg. Újabb kutatások szerint viszont a 208 ezres létszámból körülbelül 120 ezer katonáját veszítette el a hadtest. Szakály Sándor történész Zalaegerszegen arról beszélt, 60 ezren elestek vagy eltűntek, csak nem 40 ezren megsebesültek, több mint 20 ezren pedig fogságba kerültek.
Lehetséges, hogy lehetett volna valamilyen szinten csökkenteni ezt a vereséget, vagy ezt a veszteséget, hogy így fogalmaznék, akkor, ha azonnal visszavonják a csapatokat, nem harcolnak a csapatok és így tovább, de hát egy háború beszint elképzelhetetlen.
Sopronban a megemlékezésen részt vett Tárnok István is, aki megjárta a Donkanyart. Az ünnepségen középiskolás diákok szavaltak, és megkoszorúzták a II. Világháborús emlékművet.
Tömegverekedés tört ki tegnap a török parlament igazságügyi bizottságának ülésén. A képviselők azt a törvénycsomagot tárgyalták, amelynek elfogadásával a kormány kiterjesztené a bírói testületek fölötti ellenőrzést. A képviselők hosszú perceken át püffölték és rugdosták egymást, ásványvizes palackokat és irattartókat dobáltak. Törökországban egy hónappal ezelőtt robbant ki a kormánytagokat érintő korrupciós botrány. A miniszterelnök pucsnak nevezte a nyomozást, amelyre válaszul rendőrök százait mozdította el a beosztásából, és az igazságszolgáltatás fölötti ellenőrzés szigorításába kezdett. 32 csecsemőt keresztelt meg a római Sixtus kápolnában Ferenc pápa Jézus megkeresztelésének egyházi ünnepén. A katolikus egyházfő homiliájában arról beszélt, hogy Jézus megkeresztelése óta a keresztség szentsége szülőkről gyermekekre öröklődik, ez a hit lánca. A kisbabák Sixtus kápolnában történő megkeresztelését II. János Pál pápa vezette be a Vatikánban. Nem vesznek kárba a karácsony után kidobott fenyőfák. Több városban gyűjtőpontokat alakítottak ki, de már elkezdték a kihelyezett fák elszállítását a közterületekről is. Győrött, Veszprémben és Budapesten pedig újra is hasznosítják az összegyűjtött fákat. Villamos energia, fabriket vagy éppen komposzt lesz a karácsonyfákból.
Az egész család segít a karácsonyfa bontásában Horvátéknál, míg a létra is előkerül, hogy az utoljára maradt legfelső díszeket elérjék.
Általában a karácsonyfát vízkeresztkor szoktuk leszedni a hagyományok szerint, főleg ha lehet akkor hétvégén, hogy a gyerekek szeretik leszedni, hogy élvezik ők is, és a fenyőfát a gyűjtőpontra visszük el.
Győrben több olyan helyet is kijelöltek, ahol összegyűjtik a fákat, mert később újra hasznosítják.
Az itt összegyűjtött fenyőket a Likócsi komposztáló telepünkre szállítjuk, itt felaprítjuk és a komposztanyaghoz keverjük, tehát komposztként hasznosítjuk újra.
Veszprémben is sokan hagyták vízkereszt utára a karácsonyfa bontását.
Ideje volt már kihozni, most már hullott a levelét is, úgyhogy kiosztuk, és akkor most viszik el a szemétszállítók.
A városban a kidobott fákat, gyűjtőjárat és hulladékszállító autó szedi majd össze. Az elszáradt fenyőkből fabriketteket készítenek.
Energetikai hasznosítással kerül továbbadásra, így a fának van értéke, a fémnek nincsen, úgyhogy amennyire lehet arra kérnénk, hogy tisztítsák le a fákat.
A fővárosban már megjelentek a fenyőfajáratok, folyamatosan végzik a fák elszállítását.
Mindenkit megkérek arra, hogy úgy tegye ki a karácsonyfát, hogyha nem is talál éppen akkor kukát, hogy ne zavarja sem az embereket, sem pedig az autókat a közlekedésben, tehát ne akadályozza a forgalmat, ne rongáljon meg semmit.
Az összegyűjtött fákat ide a Rákospalotai hulladékhasznosítóba szállítják.
Ide bekerülő hulladékok, így a karácsonyfák is energetikailag hasznosulnak. Elégetjük őket és a termelt hőt, hőből villamos energiát és távhőt állítunk elő.
Budapesten idén januárban több mint 500 000 fa kerül az utcára. Újra hasznosítva ez a mennyiség a Rákospalotai lakótelep egyhavi fűtésére lesz elég.
Néhány héten belül törhet ki az influenza járvány Magyarországon, ezt mondja a tiszti orvosi szolgálat. Már most is sokan jelentkeznek influenza-szerű tünetekkel az orvosoknál. Ezért az ANTS azt tanácsolja, aki csak teheti, kéri a védőoltást. Európa több országában egyébként már tombol az influenza járvány. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban már járvány van.
Jó,
igen.
Lázas vagyok.
Mennyi a láz?
39,2.
Még a hétvégi ügyelet alatt is folyamatosan érkeztek a betegek ebbe a budapesti rendelőbe. A legtöbben arra panaszkodtak, hogy mindenük fáj, és köhögnek.
Egyre több felsőlégúti hurutos beteg van, influenzás egyre több. Mai napon is egy jó pár beteget elláttunk, akiknek vírusos megbetegedései voltak.
Magyarországon a járványveszélyes időszak október elejétől április végéig tart. Az elmúlt hetekben azonban megugrott az influenza-szerű tünetekkel jelentkező betegek száma. Az országban 5700-an fordultak orvoshoz ilyen panaszokkal. Az ANTS szerint néhány hét múlva tetőzik majd a járvány.
Körülbelül 3 hét múlva ér ide az influenza vírus, ami már tehát ilyen gócos járványokat okoz, és hát onnéttől a fölfutása, attól függően, hogy milyen vírusról van szó, körülbelül 3 hét, 1 hónap.
Az ANTS azt tanácsolja, aki csak teheti, oltassa be magát influenza ellen. Mivel a védettség körülbelül 10-14 nap alatt alakul ki, ezért még most sem késő kérni.
A védőoltások ára 2000 és 4000 forint között van. A krónikus betegek és a 65 éven felüliek ingyen megkaphatják, a patikákban pedig a házi orvos receptje alapján lehet megvenni. Európa több országában már tombol az influenza. A pirossal jelölt Portugáliában a legtöbb a fertőzött. De Franciaországba, Svédországba, az Egyesült Királyságba és Spanyolországba is megérkezett már a járvány. A spanyol tiszti orvosi szolgálat igazgatója szerint a vártnál korábban. Ugyanolyan influenza járványról beszélünk, mint például tavaly, de idén két héttel korábban tört ki, mondja az igazgató. A szakemberek mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy akik elkapják az influenzát, ne nagyon érintkezzenek gyerekekkel vagy idősekkel. Tüsszentéskor és köhögéskor pedig mindenki takarja el az orrát, száját, hogy mást ne fertőzzön meg.
Frontális ütközések, cserbenhagyás, gyalogos gázolás, három halálos közlekedési baleset is történt a hétvégén az országban. Egy gyalogos, egy vétlen autóvezető és egy utas halt meg. Az áldozatok közül ketten 20 éven aluliak.
A rendőrség telephelyén őrzik azt a két autót, amelyek péntek este frontálisan ütköztek Sopronban. Az Opel átsodródott az út bal oldalára, és ott összeütközött a szemből szabályosan közlekedő Suzukival. A vétlen autó egyik utasa, egy 19 éves lány a kórházban meghalt. Az Opelt vezető 38 éves férfi ittas volt, és jogosítványa sem volt. A baleset után segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. A rendőrök negyed óra alatt elfogták és őrizetbe vették. Veszprém megyében Pápa és Pápa Kovácsi között is frontálisan ütközött két autó.
A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint Pápa felől Pápa Kovácsi felé közlekedett két személygépjármű, az előhaladó lassított, a mögötten haladó gépjármű pedig megpróbálta megelőzni azt, és a szemközti sávban közlekedő személygépkocsinak frontálisan neki ütközött.
A vétlen autót vezető 18 éves fiú a kórházban belehalt sérüléseibe. Kecskeméten a sűrű ködben egy gyalogost ütött el egy autó. Az 59 éves férfi a helyszínen meghalt. A rendőrség adatai szerint egy nap alatt 35 személyisérüléses baleset történt az országban.
Az elmúlt 24 órában a rendőrök 35 közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, 3 balesetben 3 személy vesztette életét, 15 súlyos, 17 pedig könnyű sérüléssel végződött.
A forgalommal szemben haladt autójával 2 kilométeren keresztül egy 90 éves férfi az M3-as autópálya Szabolcs megyei szakaszán. Végül elvesztette uralmát a jármű felett és az árokba borult. Az idős férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba.
Vádat emelt az ügyészség az ellen a pilisszentkereszti férfi ellen, aki 2013. szeptemberében féltékenységből rágyújtotta a házat élettársára és annak két hozzátartozójára. A házban alvó 3 embert a kutyájuk ébresztette fel, és így ki tudtak menekülni a lángokban álló épületből. A gyújtogatót a rendőrök a helyszínen elfogták, azóta is előzetes letartóztatásban van. A Pest megyei főügyészség több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és közveszély okozással vádolja. Az utolsó versenynapot tartották a 10. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. A 4. napon többek között a magyar Richter csoport lovas akrobata számát, valamint a világhírű brazil artista Super Silva produkcióját mutatták be. A szakmai zsűri késő este hirdeti ki a rangos verseny végeredményét.
Spanyolos levegő akrobatika, orosz rúdugrás, kubai szaltószám. Csak néhány a 10. Nemzetközi Cirkuszfesztivál produkciói közül. Először láthatta a publikum a német René Casselli Juniornak azt a 4-es szaltóját, amelynek végén egy elefánt hátára érkezett. A legveszélyesebb számot pedig a brazil artista Super Silva mutatta be, aki védőháló nélkül 14 méter magasban fejjel lefelé sétált. 30 éve csinálom ezt, már nem szoktam sokat gyakorolni, nem a fődíj miatt jöttem, számomra az a fontos, hogy a közönséget boldoggá tegyem. Az idei fesztivál nagy esélyese a magyarországi Richter csoport. A lovas akrobata számukkal lenyűgözték a közönséget, ezért abban bíznak, hogy megkapják az aranybohóc díjat.
A közönségnek a tetszését úgy gondolom, hogy maximálisan elnyertük, tehát itt a premiéren 1400 ember állva tapsolt nekünk, úgyhogy mindenképpen én azt mondtam nekik is, hogy nekünk a közönségnek kell dolgozni, tehát elsősorban a magyar közönségnek.
De nem csak a nézőket kell meggyőzni, hanem a szakmai zsűrit is, hiszen ők hirdetik ki a fesztivál nyerteseit.
A zsűri szakmai szempontok alapján dönt, és a szíve szerint dönt. Szubjektív szempontok is nagy szerepet játszanak az értékelésnél. A fesztivál a végéhez közelít, a B-program már véget ért.
A zsűri ma késő este hozza meg döntését. A 10. Nemzetközi Cirkuszfesztivál holnap gála műsorral zárul, ami a nyertes és különdíjas produkciókból áll majd.
Most pedig jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán az Egy hét Marilynnel című angol filmet nézhetik meg. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!